Jövel Szentlélek, Úristen, törzs be szíveinket éppen. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket pünkösd vasárnap Isten tiszteletünkön. Az Isten tiszteletünk kezdetén a 189. dicséretünket énekeljük el. 189. dicséretünknek egyetlen versét. mi segítségünk és pünkösdi Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igényét, ahogyan szól hozzánk. Az apostolok cselekedeteiről ír az könyv második részéből, az első 14 versből. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lámnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok hegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatjuk őket mindegyikünk a maga úr nyelvén? Pártusok és médek és elállíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Judában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten tervéges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól: mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták: édesbortól részegedtek meg. Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek tudomásul, és figyeljetek szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Joel így profétált. Az utolsó napokban itt szól az Isten: kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását, és szívünkbe fogadásak. Gyertek, imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk, Szentlélek, Úristen! Köszönjük, hogy abban a reménységben állhatunk itt a templomban, hogy Te közénk jössz, hogy bennünket tanítványunká tegyél. Kérünk, hogy munkálkodj bennünk hatalmasan. Megvalljuk, hogy nagyon nagy szükségünk van a Te munkálkodásodra. Ezért kérjük, jöjj közénk, szenteld meg a mi szívünket, szenteld meg a mi gondolatainkat. Kérjük szépen, segítsd, hogy ne csak népszerűnk, ne csak formálisan legyünk keresztények, hanem az egész életünket neked tudjuk adni. Te dicsőségedre tudjunk élni, és mindent úgy tegyünk, ahogy a szerinted jó, szerinted helyes. Áldunk és magasztalunk minden jó téteményedét, Urunk Istenünk, mennyei Atyánk. Köszönjük, hogy nem bűneink szerint fizetsz. Köszönjük, hogy azok ellenére mégis idejöhetünk a Te házadba, és dicsőíthetünk, magasztalhatunk Téged. És bennünket sok-sok gyarlóságunk és nyomorúságunk ellenére mégis felhasználsz a magad munkájában. Légy áldott ezért, Urunk Istenünk. Most is azért kérünk és könyörgünk. szólalj meg itt az ige hirdetésben. Tedd az emberi szót a te beszédeddé. És kérjük szépen azt, hogy egyedül csak téged lássuk. Veled találkozunk. Ámen. Ige hirdetéssel készülve a 372. dicséretünket énekeljük el. Helyén foglalják a következet. 372. dicséretünk egyetlen versét. Pontosabban az első verset. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szent Lelket, kitöltötte ezt, amit látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja, így szól az Úr az én Uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámoljává teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyos, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztbe feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Ámen. Gyülekezet foglaljára helyet. Ezt az igét szeretném kiemelni, és a mai igehirdetés alapigéjének választani. Térjetek meg, keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Péter apostol mondta ezt a bűnkösi beszédében. Kedves testvérek, a szekták nagyon gyakran visszaélnek a bűnkös iránti vágyunkban. Ennek a tipikus példája, ami történt a korintusi gyülekezetben. Ott is történt egy nyelvzavar. De ez nem volt ugyanaz, mint a pünkösdi nyelvcsoda. A pünkösdi nyelvcsodának az a jellemzője, hogy mindenki értette a másikat. És nem csak értették a másikat, hanem azt érezték, hogy mintha Péter beszéde szíven találta volna őket. Korintusban pedig az történt, hogy valakik elkezdtek imádkozni, és senki nem értette a prédikációjukat, az imádságukat. Valakik elkezdtek beszélni, és senki nem értette a beszélüket. Erre azt mondta Pál apostol, hogy így ne imádkozzanak. Így ne beszéljenek csak akkor, ha van valaki, aki megmagyarázza. Ha nincs, akkor inkább az ilyen proféta lelke hallgassanak a gyülekezetnek. Nem azt mondta Pál apostol, hogy egyáltalán nem szabad nyelveken szólni. Sőt, utalt rá, hogy ő maga is tud nyelveken szólni. De azt mondta, hogy a gyülekezetben inkább szeretne szólni 5 szót értelemmel, mint 10 000 nyelveken. A gyülekezeti életnek az alapja az értelemmel való profétálás. De otthon, a maga épülésére bárki használhatja Pál apostol szerint a nyelveken szólást. A napokban, ahogy készültem, egy kicsit utána néztem a témának, nagyon meglepett, hogy a nyelveken szólás problematikája már a második századokban tapasztalható volt. Már akkor is megjelentek olyan téptanítók, akik azt mondták, hogy szükséges, és kerestek olyan formákat, olyan átélési módokat, aminek a segítségével képesek voltak erre. Az egyház pedig mindig igyekezett ezt, amennyire lehet, háttérbe szorítani. Azt mondták, hogy több zavart okoz, mint amennyit segít az épülésben. Minden időszakban elő és előbukkan a keresztényeknek a pünkösdi várakozása. Emlékszem, amikor fiatal lelkészek voltunk, azt gondoltuk, hogy majd ez megújítja az egyházat. De egy, így szokták ezt mondani, egy marginális jelenség maradt. Nagyon kevesen az egyház egészéhez képest, nagyon kevesek azok, akik a karizmatikus megújulási mozgalomhoz tartoznak. Az jellemzi a keresztényeket, hogy áldozott csütörtök után vagyunk, ismerjük Jézus életének az eseményeit, de pünkösd előtt még hagyjuk, nem szabad, még nem teljesedtek be a pünkösd ígéretek. Áldozott csütörtök előtt vagyunk, de pünkösd, áldozott csütörtök után vagyunk, de pünkösd előtt. Mit tegyünk ebben a helyzetben? Ezt világosította meg Péter apostol a pünkösdi prédikációjában. Mondja, hogy térjetek meg, keresztelkedjetek meg, és akkor megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Vegyük ezt a 3 dolgot végig. Térjetek meg, keresztelkedjetek meg, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Meg kell térni, mert az Jézus Krisztus halála megmutatta, hogy mik vagyunk. És meg lehet térni, mert a kegyelem éppen erre vár, mondta Ravoszlász. A megtérés a szív megváltozását kell, hogy jelentse, és nem elsősorban a szokásokat. Hozzátartozik a szokások megváltoztatása is, de a megtérés a szív megváltoztatását kell, hogy jelentse. És hiába változnak meg valakinek a szokásai, hiába változik meg a keresztény gyakorlata, ha a szíve nem változott meg, akkor az egész semmit nem ér. Én ismertem egy fiatal embert a korábbi időszakban. ümeként a gyülekezetben foglalkozott a fiatalokkal. De az volt a véleménye, hogy mindenkiről le kell rántani az állarcát. Ő meg volt arról győződve, hogy mindenki volt egy állarcot. Ha valaki szelíd embernek mutatja magát, meg volt róla győződve, hogy ez a szelídség nem más, mint egy állarc. Le kell tépni. És akkor majd kiderül, hogy mi van a szelíd lelkűsége mögött. És akkor majd igazán ki fog derülni, hogy milyen az az ember. Meg volt róla győződve, hogy a magabiztosság is csak egy állarc. A lelkészek is a szószéken a magabiztosságnak az állarcát hordozzák. De azt gondolta, hogy le kell tépni ezt az állarcot, és akkor majd ki fog derülni a hétköznapi életben, hogy mi van emögött az ember mögött. Azt gondolta, hogy a türelem is csak egy állarc. Azt látta otthon, hogy az édesapja az idegenekkel szemben nagyon türelmes, de velük a gyerekekkel szemben pedig nagyon türelmetlen volt. Meg volt győződve arról, hogy ilyen minden férfi. Egy állarcot hordoz. A lelki pásztor is türelmesnek mutatja magát a gyülekezetben, de amikor ezt már egy kicsit megkaparják, akkor kiderül, hogy valójában ki is. Ez lett a vezér gondolata, ez lett a vezér hitvallása, hogy le kell tépni mindenkinek az állarcát. És amikor erről megpróbáltam elbeszélgetni vele, akkor azzal érvelt, hogy Jézus se volt, illetve Pál apostol se volt tekintettel az emberek személyére, és ő sincs. Állítólag Luther Márta mondta, hogyha valaki 20 évesen nem szép, 30 évesen nem forradal már, 40 évesen nem bölcs, akkor nem sokat lehet remélni az életétől. Ez a fiatal ember magát forradalmának képzelt. És úgy gondolta, hogy az ő forradalma az, hogy mindenkinek letépi ezt az állarcát. De aztán elkerült a velem való kapcsolatból, hogy már talán 30 vagy majdnem 40 éve nem is vagyok kapcsolatban vele, egy másik budapesti gyülekezetbe ment. És ott a saját barátja lett a lelki pásztor, akivel korábban együtt szolgált. És olyan tüzet okozott abban a gyülekezetben ez az illető fiatal ember, hogy emiatt a barátjának el kellett menni a gyülekezetből. Kiderült, hogy forradalmár volt, de nem Jézus Krisztus szent elke szerint hozott tüzet a gyülekezetbe, hanem emberi tüzet hozott. És ez az emberi tűz tönkretette a saját fészkét. Így is mondhatom egy kicsit vallásosabb kifejezéssel, hogy pusztán csak hivatkozott az igére, valójában a szíve nem tért meg. Kívülről megtért ember volt, de a szíve nem tért meg. Valószínűleg az ilyen embereknek azt kellene mondani, hogy először engedd, hogy a te állarcodat letépjék. És ha kiderül, hogy milyen tűzmunkál benned, akkor hozd azt a tüzet a gyülekezetbe. De ha az nem egy megszentelt tűz, hanem csak emberi indulat, akkor ne hozd a gyülekezetbe. Háromféleképpen szoktak viszonyulni a keresztények a másik ember állarcához. Vannak, akik letépik. Vannak, akik azt mondják, hogy nem szabad erőszakkal letépni, hanem meg kell várni, hogy az ember önként letegye a maga állarcát a szeretet légkörében. És vannak olyanok, akik meg is teremtik a szeretetnek ezt a légkörét, és megadják a lehetőséget a másiknak, hogy mindezt megtegye. Hadd mondjam így, Péter apostol szerint ahhoz, hogy valaki megkapja a Szent Lelket, ahhoz szükséges, hogy megtérjen. De szív szerint, az indulatainak, a gondolkozásmódjának kell megváltoznia. Annak, amit az ember zsigerből cselekszik. Ha ez nem sikerül, akkor hamis lesz az egész cselekedete. Ha megfigyeljük az egyház történetet, észreveszünk, hogy tele van az egyház története olyan nagy prédikátorokkal, akik radikálisan prédikáltak Isten igényéről, de nem a Szentlélek tüzével. A szívük nem tért meg, csak a beszédük szólt a megtérésről. És mindig szakadozást okoztak az egyházban. A munkájuknak az volt az eredménye, hogy megoszlottak a gyülekezetek. 2000 év óta tapasztalom ezt. És ráadásul ennek az szokott lenni a következménye, hogy akik kiszakadnak az egyház nagy egészéből, azok először egy kis közösséget hoznak létre, aztán legtöbbször ez a közösség a nemzedékek alatt lassan semmivé lesz. De az egyház iránti gyűlöletet kiépítik a hívei szívében. Ez a legnagyobb. Térjetek meg, szív szerint térjetek meg. Az egész gondolkozásmódotok változzon meg. Ezt szeretném az Úr Jézus. A második, hogy keresztelkedjetek meg. A keresztségnek, a Szent Háromság Istennel való közösségnek az alapfeltétele, hogy bűnbánatot tartsunk. Ezt azért tehetjük meg, mert Jézus Krisztus meghalt értünk a Golgotai kereszten. A keresztség által Isten elfogadja és igénybe veszi az életünket. És ezután adja nekünk az ő Szent Lelkét. A keresztség a láthatatlan jele annak, hogy Isten a birtokából veszi az életünket. És adja magát nekünk. A keresztség azt fejezi ki, hogy a természeti ember meghalt, és új ember születik. Sajnos nagyon nagy bűne a mai keresztény gyakorlatunknak, hogy elinfláltuk a keresztséget. Talán a legidősebbek közül vannak olyanok, akik még emlékeznek az inflációs időkre. Azokra az esztendőkre, amikor egyik napról a másik napra a pénz semmit sem ért. Megkapta valaki a fizetését, és a hónap végén már az egész fizetésből legfeljebb egy doboz gyufát tudott venni. Felülbélyegezték a pénzeket, és az 1000 pennyösre rábélyegezték, hogy ez most már millió pennyöt ér. És nyomták a bankok a pénzt, és egyre értéktelenebb lett. Sajnos ugyanezt csinálja a kereszténység is a keresztséggel. Olyan embereket keresztelünk meg, akiknek szándékuk sincs arra, hogy betartsák az ígéretünket Isten előtt. És amikor ezt szülőkön számunk kérem, hogy egy gyermekünk miért nem konfirmál, akkor szememben néznek és azt mondják, hogy visszamondták az ígéretüket, amit Istennek tettek. Csak hogy ezt nem lehet. Ha valaki egy ígéretet tesz Istennek, és azt nem teljesíti, akkor az az ígéret ítéletként szembe fordul vele. Nem lehet játszadozni az Istennek tett ígérettel. Az a tapasztalatom, az egyházak ragaszkodnak ahhoz, hogy csak az lehet keresztülő, aki meg van keresztelve. Ha nincs megkeresztelve, nem lehet keresztülő. Olyanok, akik a keresztségüket nem veszik komolyan, nem konfirmálnak, nem élnek Isten igénye szerint, azok simán fölmutatják a keresztelési igazolást, és azt mondják, hogy meg vagyunk keresztelve, lehetek keresztül. De nem veszik komolyan a keresztséget. Nem él úgy. Amilyen ígéretet tettek reál nézve, azt nem váltja be. Ezért mondom, implálódott a keresztség a gyakorlatunkban. És ennek nyilvánvalóan, hogy meg lesz Isten ítélet. Csak akkor az emberek nem mondják azt, hogy nem tudom, hogy miért ítél engem az Isten. Érdekes módon Péter apostol három dolgot sorol fel. Az első kettő felszólítás. Térjetek meg, keresztelkedjetek meg. Nekünk kell bizonyos dolgokat megtenni. A harmadik pedig egy kijelentés. Ha ezt az első kettőt megtesszük, akkor a harmadikat megadja nekünk az élő Isten. A harmadik pedig így szól, hogy megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Igazoznak a fordítások, van amelyik így fordítja, hogy veszitek a Szentlélek ajándékát, valamelyik úgy fordítja, hogy megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Ugyanazt a nyelvtani szerkezetet igyekeznek lefordítani. Azért jobb, hogyha hangsúlyozunk, hogy itt nem felszólításról van szó, nem arról van szó, hogy valamit meg kell tennetek, hanem egy kijelentésről, mert azt akarja ezzel kifejezni a Biblia, hogy ezt viszont Isten teszi meg. A Szentlélek ajándékának az elnyeréséhez nem tartozik szükségképpen hozzá az elragadtatott extatikus állapot. A lélek elsősorban az ember belsejét alakítja át, amelynek a jele nem ezek a külső rajongások, hanem az Isten akaratára hangolódó. Megtanultuk a konfirmációi kérdésekben, hagy hozzá mind a gyülekezet elé, hogy ki mondhatja el, hogy vette a Szentet. És itt három dolgot szoktunk felsorolni, aki meglátta a saját bűneit, fölismerte a keresztitkát, akiben megvan az elhatározás a Krisztus követésére. Ez jellemezte az első keresztjét. Nagyon sok mindent nem értettek. Erre példa, hogy még nem értették, mit akar Isten a velük együtt élő samaritánusokkal. Gyűlölték korábban a samaritánusokat, megtértek, nem tudták, hogy mi van a samaritánusokkal. És akkor, amikor ébredést adott Isten a samaritánusokat, az apostolok el sem merték hinni, hanem küldtek ellenük, hogy nézzél meg, hogy mit csináltott Filip, miért keresztelt meg samaritánusokat? Hogy lehetséges ez? És amikor Péter apostol elment egy pogány házába, egy rómainak a házába, Kornéliuszéba. Akkor összehívták az első apostoli zsinatot. Mi történt itt? És két fejezeten keresztül magyarázza meg a Biblia, hogy tulajdonképpen mi is történt. Átszakadt egy elválasztó fal a zsidó és a pogány világ között. Még nem értették, hogy Isten mit akar. Sokkal később fogják megérteni. De elmentek és elkezdték hirdetni az igét. Közel se voltak tökéletesek, de hirdették az igét. És azt olvassuk, hogy amikor későbbiekben üldöztetés támadt, akkor elmenekültek Jeruzsálemből, csak az apostolok maradtak ott. De ahova mentek, mindenütt egy kis gyülekezetet hoztak létre, és prédikálták az igét. Miránk is az jellemző, hogy tudunk sok történetet Jézus Krisztustól, áldozott csütörtök után vagyunk meg. De még nem érezzük azt az erőt, hogy Isten szent lelke képessé tenne bennünket egy hatalmas nagy prédikációra, de mégis az a feladatunk, hogy amit tudunk, arról beszéljünk. És ezt hagy hangsúlyozom, hogy amit tudunk, nem kell idealizálni a dolgokat. Amit tudunk, amit megértettünk, azt kell elmondanunk. És Isten világossá fogja tenni. Isten el fogja küldeni a szent lelket, és a szentélyek hatalmasan fog munkálkodni. Van a gyülekezetünkben egy asszonytestvér, ő hozott ide legtöbbeket. Egyszerű villamos vezető volt az illető, az ő szavára tértek meg a legtöbben. És megkérdeztem tőle, hogy mi a titka, miről szokott beszélni szomszédainak, az ismerősöknek. És azt mondta, hogy ő csak egyetlen egyről szokott beszélni, hogy a vasárnapi prédikációból mit értek meg. Elmondja a többieknek azt, amit megértett. És az ő szavára tértek meg a legtöbben. Én ezt javaslom mindenkinek. Azt mondjuk el, amit megértettünk az igéből. Valljuk meg, hogy mi magunk is gyengék vagyunk sok mindenben. Törékenyek, sok mindent nem tudunk, de ezt már megértettük. És ezt mondjuk el a másiknak. És higgyük el, hogy a Szentlélek ezzel együtt el fogja végezni azt, amit az épülésünkre akar. Amen. A gyerekek foglalják el a helyüket. Jézus Krisztus szavával, jöjjetek én hozzá mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok ti néktek. Fönnállva hallgassuk meg, hogyan szeretne az úrvacsorasákra mentünk. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondta. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a pohárt is, miután megvacsoráltak volna, ezt mondván. E pohárom az új testamentom, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok a pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg ő visszajön. Előttünk vannak a látható jegyek, amelyek az Úr halálát és feltámadását hirdetik. Gyertek, tegyünk vallást a mi bűneinkről. Megvalljuk előtted, Úr Jézus, hogy oly sok bűnünk elválaszt bennünket tőled, de kérjük, hogy küldd el a Szent Lelket, mutasd rá a mi bűneinkre, és segítsd, hogy azokat a bűnöket le tudjuk tenni. Itt is most az Úr asztal előtt, és otthon is egy családi csendes imádságban. Kérjük, nyisd meg a mi szemünket, hogy meglássuk a saját bűneinket. Azt, amit elkövettünk akár szóval, akár cselekedettel, akár mulasztással, akár gondolattal. És kérünk segítsd, hogy ezektől a bűneinktől meg tudjunk szabadulni. És ne a bűnök uralkodjanak rajtunk, hanem Te uralkodj rajtunk. Kérünk szépen, hogy tedd meg, hogy most itt egészen világossá legyen egyéb bűnünk, és attól megszabadulhassunk. Új életet kapjunk tőled. Amen. Könyörülj rajtam, én Istenem, a Te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Vallást tettünk a mi bűneinkről, gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek én Istenben, és a Jézus Krisztus van, ő egy van, aki fogantat a Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, mégis egyházunk rendtartása szerint néhány kérdést teszek fel, amire kérem, hogy hallható szóval válaszoljunk. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, akkor feleljük, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecséte? Ha igen, akkor feleljétek, én ezt hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, akkor feleljétek, én ezt ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt, hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak méltatlan vált elhívott szolgája, hirdettem ti néktek bűneitek bocsánatát, amelyet megáld a mi Úrunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért. Nincs azért már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak, akik nem a test szerint, hanem a lélek szerint járnak. A gyülekezet foglalja a helyét. szokott rendszerint készüljünk a úrvacsora vételéhez. Szeretettel hívom a megterített urasztalához mindazokat, akik a maguk egyházának az úrvacsorázót, ami a katolikus evangélikus református testvéreinket, a ők is a maguk egyházának az úrvacsorázó tagjai. Az úrvacsora vétele alatt pedig a 440. dicséretet énekeljük. Jel, lássuk az Úr kereszt. amivel éltek az apostolok, az egyházatják. Így éltek vele a reformátorok, hitvalló ősei, és így élhettünk vele Isten kegyelméből most mi is. Kérlek és intelek titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóan ne tegyétek az életetekben. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyította Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, szemlélelkűséget, alázatosságot, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott titeket. És az Istennek a békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hivattatok is egy testben. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Szentlélek, Úristen. Köszönjük, hogy te eljöttél erre a világra, hogy bennünket új emberré tegyél. Kérünk, ajándékozz meg magaddal. Kérünk szépen, segítsd, hogy az igének megfelelő módon tudjunk élni. Ne csak elmélet ige hallgatók legyünk, hanem az igének a megcselekvői is. Köszönjük az ünnepet. Könyörgünk hozzád, Szentlélek Úristen, gyülekezetünk betegeiért. Kérjük, hogy te légy a betegek áldott orvosa. Könyörgünk a gyászolókért. Vigasztald meg őket az örök élet reményével. És erősíts bennünket, hogy álhatatosan tudjunk ragaszkodni hozzád. Hűségesek maradjunk minden élethelyzetben. Te utadon járunk, és neked engedelmeskedjünk. Amen. Mi atyám, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket, és ne vigyünk minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonoszoktól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon néked békességet. Amen.